Fogadjuk szeretettel Ivánt, megkértem, hogy ő mondja a bevezetőt, és igen, és hát tényleg nagy áldás számunkra, meg Iván és Hajné és a családjuk, és hát én nagyon-nagyon élvezem így Ivánnak a részét, amikor így megoszt az igéből, annyira sokat ad, úgyhogy gyere.
Sziasztok! És nagy kiváltság itt állni. Köszönöm. És egy rövid gondolatot szeretnék veletek megosztani. Nem tudom, hányan vagytok úgy, akik szeretitek a gyors megoldásokat. Én munkámban általában az ügyfelek, akik találkoznak velem, ők nagyon szeretnék a gyors megoldásokat. Általában nincsen fűtésük, és szeretnének, hogyha gyors megoldást találnának, és hamar lenne fűtés. És ezért szeretem a munkámat is, mert elmegyek, megjavítom a kazánt, és rögtön van látható, érezhető eredménye, és az ügyfelek boldogak, és én is jól érzem magam tőle. És nem tudom, hányan vagytok úgy, hogy úgy látjátok, hogy ez a világ úgy fel van gyorsulva, és minden olyan gyorsan történik, és mi is mindent olyan gyorsan szeretnénk. Hányan szerettek sorbálni órákon át? Minap voltam, és aki a harmadik volt, hangosan elkezdett morgolódni, hogy hát miért nem nyit ki még egy pénztár? És csak így el voltam hűlve. Hárman vannak, ketten vannak már előtte. És ilyenek vagyunk, hogy szeretnénk gyors megoldásokat. Szeretnénk gyors eredményeket látni az életünkbe. És még csak egy zárójelesen megjegyezném, hogy, bocsánat, egy kis kitérő. Pászor Csaba említette az elején, hogyha fásztok a szobába, akkor nyissátok ki a szelepet. És meg egy fontos, hogyha kinyitod és nem melegszik a radiátor, akkor légtelenítsed le a radiátort. Imádkozzunk, jó? Drága Urunk, csak tényleg annyira hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. És köszönjük, hogy minden csak rólad szólhat, Urunk, hogy rád nézhetünk. És csak tőled van várakozásunk, most várunk rád, Urunk, hogy személyesen találkozzunk veled, hogy személyesen megirincs minket, Urunk. És annyira jó a te jelenlétedben lenni, Urunk. Köszönjük neked, köszönjük, hogy te itt jársz a gyülekezetben, itt vagy, és láthatunk téged magasan felemeltetve, ez a szívünk vágy, Uram, hogy jobban megismerhessünk téged, Urunk. Tehát csak szeretnénk látni úgy, ahogy még soha ezelőtt, Urunk. Érints meg minket, Urunk, szólj hozzánk, nyisd meg a füleinket, Urunk. Szólj a te trónodról, Urunk. Hadd halljuk a te szódat, Uram. Köszönjük, Jézus. Amen. Pillanat is, mire megtalálom, hogy hol szeretném kezdeni, nehogy a végén kezdjem. Máté 4-ben látjuk, ahogy Jézus elhívja a tanítványokat. És ez akárhányszor olvasom, ezen mindig úgy meglepődök, amikor azt mondja Jézus a 18-as vers, 18-as, 19-est olvassuk el. Amikor Jézus a Galileai tó mellett járt, látott két testvért, Simont, más néven Pétert, és testvérét Andrást. Halászok voltak, és épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket, gyertek, kövessetek, és én emberek halászával teszlek benneteket. El tudod képzelni a helyzetet? Te ott állsz a kazánnál, lehet, hogy te nem ott, én a kazánnál állok és szerelem. Te ott állsz a, nem tudom, eladópultnál, és épp kiszolgálod az embereket. Vagy ülsz az irodába, és valami fontos dolgot jegyzetelsz, írsz, az életed nagy művét éppen írod meg. el vagy foglalva, és oda jön Jézus hozzád. És azt mondja, gyere és kövess. Gondolkoztál már ezen? Tehát azt mondja, gyere és kövess. És mit látunk itt? Mit mond az írás? Nem kezdtek el vakarózni, gondolkozni, nem azt, hanem azt mondja, hogy azon nyomban ott hagyták hálójukat, és csatlakoztak hozzá. Ámulatos, nem? Ott vannak ezek az egyszerű halász emberek, épp a hálóval foglalatoskodnak, csinálják a munkájukat, és arra jön valaki hozzájuk, azt mondja, hogy gyere és kövess, és ők követik őt. És ez így sokszor így szöget ütött a fejemben, hogy ez hogy is van ez. Látjuk más esetben, amikor Jézus elhív más tanítványt, azt mondja, hogy várjál Jézus, megyek, oké, csak először apám meghalt, el kell temessem először. Megyek, várjál, majd megyek nem sokára, csak még, és aztán nem megy. Szoktam én is ezt mondani, mindjárt megyek, vagy sőt, gyerekeim. Apa, mindjárt megyek, mindjárt csinálom. De sajnos én is így vagyok. Mondom, hogy a feleségem, mindjárt megcsinálom. És úgy van 3 éve, 4 éve. Bizonyára ismeritek ezt. Nem történik meg. De itt, amit olvasunk is történetet, azt látjuk, hogy a két tanítvány rögtön ment, és azt mondta, hogy oké, megyek. És itt csak azon gondolkoztam, hogy hol kezdődik Isten munkája. Vannak most ezek a csodálatos házi csoportok. Én nagyon hálás vagyok értük. És mi a házi csoportban most azt kezdtük el, hogy az elején valaki mindig megoszta a bizonyságát, hogy hogyan lett hívő. És igazándiból így ezen gondolkoztam el így Isten munkáján az életünkben. Szeretjük, ha gyorsan történnek, ha látjuk az eredményeket. És azt tapasztaljuk, hogy nem ez a valóság. Hanem sokszor azt látjuk, hogy 20 éve vagyok keresztény, és még mindig itt van ugyanaz a probléma. Még mindig nem változott meg. Újra és újra szembesülök vele. Pedig már annyira szeretnék ebben megváltozni. Vagy csak egyszerűen szeretnék látni, ott vannak a nagyszerűbbnél nagyszerűbb testvérek. Tényleg nagyszerűek vagytok. Csodálatosak vagytok. És csak irigykedem, hogy mennyi gyümölcs van az ő életébe. Az én életemben nem látom a gyümölcsöket, csak nincsenek. Valami nincs rendben. És így gondolkoztam, ezen itt voltak ezek a tanítványok, és nem hiszem, hogy ez csak így történt meg, hanem ott élték az életüket, és Isten a hosszú évek alatt felkészítette őket. És az ő szívük már készen volt. Ott volt az a másik tanítvány, aki azt mondta, hogy most még nem tudok menni. Csak egyszerűen nem volt kész még a szíve. Még nem volt ott azon a ponton, ahol azt tudta volna mondani, hogy oké, itt vagyok, Uram. És akkor aztán így tovább gondolkoztam ezeken a nagyszerű tanítványokon, akik így rögtön válaszoltak Jézusnak. És a másik, amit így szoktam gondolkozni, hogy milyen csodálatos lenne, ha most lenne itt Jézus. Ha ott lehetnék vele, nem gondoltál még erre, hogy mennyivel másabb lenne? Mennyire jó lenne, itt, tudod, most itt Jézus köré ülnénk, nem engem kéne hallgatnotok, hanem személyesen Jézussal, tudod? És ő itt van egyébként. De most értitek, amit mondok, csak így odaülni köré, az annyira jó lenne. De igazándiból így, ahogy gondolkoztam ezen, semmivel nem lenne másabb. Ugyanaz a Iván ülnék ott. Értitek? Ugyanaz a te ülnél ott. És nem lenne igazándiból másabb. Ott voltak ezek a nagyszerű tanítványok, akik azonnal válaszoltak Jézus hívására. És olyan ígéretesnek tűnt a dolog, nem? Tudod, innentől már csak felfele. És ott volt 3 évet velük Jézus. Éjjel-nappal időt töltött velük. Tanította. Hosszú-hosszú sok befektetés. 3 évig, persze voltak mások is körülöttük, de ott volt a 12 tanítvány, és gyakorlatilag éjjel-nappal, ha olvasod az evangéliumokat, látod, hogy ott voltak Jézussal szinte mindenütt. Nagyon ritka volt, hogy nem voltak ott a tanítványok vele. És eltelt a 3 év, Azért az nem kevés idő, nem? Valakivel foglalkozol naponta. El tudod képzelni? Tehát nem úgy, hogy egy héten egyszer találkozol vele, vagy egy néhányszor, hanem minden nap találkozol vele, befektetsz az életébe, szereted, tanítod. És mi történt 3 év után? Ott volt Jézus, és megfeszítették. Hány tanítvány volt ott vele? Gyakorlatilag mind ott hagyták. Mind ott hagyták. János 21-ben azt látjuk, és mindjárt be fogom fejezni. Bocsánat, rossz helyre lapoztam. Ott vannak a tanítványok, és ott van Péter, akit egyébként úgy nevezel Jézus, hogy kőszikla, és ez is egy ámulatos dolog. Ott van Péter, és azt mondja neki, még rögtön az elején, amikor elhívja, hogy te kőszikla vagy. És hát ezt nem nagyon látjuk utána az életében, hogy olyan nagyon kőszikla lenne. És hogyha itt olvassuk ezeket a verseket, akkor azt látjuk a 3. versben, Simon Péter így szólt hozzájuk. Megyek halászni. Csodálatos, nem? 3 év kemény befektetés, rengeteg idő, energia. És az eredmény az, hát, sziasztok. Megyek vissza, halászni jobb volt. Jó volt ez az együtt töltött idő, de a mester meghalt, itt hagyott minket, cserben hagyott. Megyek vissza. És mit látunk tovább? A tanítványok azt mondja, nem, Péter, nem menjél már. Hát nem emlékszel. Nem ezt olvassuk. Hanem azt mondja, hogy veled tartunk. És mentek halászni. És mintha semmi nem történt volna. Vagy mintha mondják, hogy mintha mi sem történt volna. Tehát, mintha nem történt volna semmi. Nincsen gyümölcs. És azt mondhatnád, hogy hát ennyi. Ennyi. És én néha így érzem magam, tudod, hogy ott van a sok befektetés az életembe, és saját magam néha így látom, hogy ott volt ez a sok ember, aki befektetett az életembe, és nagyon hálás vagyok értük. És néha úgy látom, úgy érzem magam, hogy hát hiába való volt az egész. És nem tudom, mások hogy látják. De én sokszor érzem, nem tudom, te érzed így. Ott kéne legyen már a gyümölcse annak a sok befektetésnek, és nincsen. De aztán, ha odalapozunk az apostolok cselekedeteihez, ott történik valami. És csak pár verset szeretnék onnét elolvasni veletek. Sok verset szeretnék, de csak párat fogunk elolvasni. A 2. fejezetben azt látjuk, azt mondja a 14-es versben, Péter a többi 11-el előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk. És nem olvassuk el, de olvassátok el majd ezt az egész részt igazándiból. Ott van ez a Péter, aki visszament halászni, és az egésznek hátat fordított. És mi le is írtuk volna Pétert, ott vége, elment, itt hagyta a gyülekezetet, vége, kész. Visszament a világba, ugyanazt csinálja, mint eddig. Nem is volt semmi értelme annak, amit csináltunk. De itt azt látjuk, hogy Péter kiáll, és hirdeti az evangéliumot. És aztán százak és ezrek térnek meg az ő munkájukra. És később azt látjuk, amikor beszélnek, azt mondják róluk, hogy te nem ezek az írástudatlan, és milyen emberek, segítsetek, közönséges, egyszerű emberek. Nem ezek azok. De hát úgy prédikálnak, hogy hatással van az életük, életeket változtatnak meg, és ott van a gyümölcs. De a gyümölcs az nem így jön. Az nem jön gyorsan. Mi szeretnénk, tudod, mi használjuk a mikrót, bemegyünk a McDonald's-be, mert ott nem kell sokat sorban állni, hanem rögtön, tudod, már jön a szendvics. És ha netán kell várni, akkor nagyon bosszúsak vagyunk. Ha a mikrohullámú sütő nem melegíti fel egy perc alatt az ételt, akkor már türelmetlen vagyok. Pedig emlékszem, gyerekkoromban fel kellett tenni a platnira, és fél órát is kellett várni, még megmelegszik az étel. Most meg, ha egy perc alatt nincsen kész, akkor már húha, de dühös vagyok. Asszony, gyerünk, csinálj valamit. És ugyanígy vagyunk a keresztény életünkkel is sokszor, hogy türelmetlenek vagyunk. Tudod, Uram, adj türelmet! Most! Tudod, hozz változást! Most! Én most akarom. De Isten egy mély munkát végez az életedbe. És lehet, hogy nem látod most a gyümölcsét, de ahogy ott volt a tanítványoknak, ahogy ott van tudod, a másik embernek az életébe, ott lesz a tiédbe is. Ne akarjunk rögtön, tudod, Isten munkája sokszor évek, sokszor hosszú évek. Mózesnek azt hiszem 80 év kellett, tudod, az életébe. És még sorolhatnánk sok egyéb mást is. Embereket az írásból, itt közöttünk. Isten munkája mélyen, és sokszor csendben folyik. Nem látványos, nem egy ilyen nagy csinnadrattal, tudod, amit mi szeretnénk. Tudod, ó, működik a kazán, de jó, hurrá, tudod. És ezt szeretnénk sokszor az életünkbe. De Isten mélyen végzi a munkát. És ő azt mondta Filippi beliekhez írt levélbe, hogy ő az, aki elkezdte benned a munkát. És mit mondott? Hogy el is végzi az Úr Jézus Krisztus napjára. Jó? Ezt ne felejtsük el. Nem a holnapra végzi el, hanem az, amikor visszajön Jézus Krisztus, amikor találkozol vele, addigra tökéletes leszel, teljesen. És igazán egy módon már most is az vagy. Már most is az vagy. És bocsássatok meg, csak ezzel a verssel szeretném befejezni. 1 János 3-ban. Bocsánat, nem ott van. De igen, jó. Azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermeké vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlóak, mert látni fogjunk, amint van. Hogy ő kezdte el a munkát benned, és ő elkezdte, és ő el is fogja végezni. Amen.
Köszönjük, Iván. Milyen nagy dolog az, hogy így lehet bizodalmunk Isten munkájában. És valakivel beszélgettem, és mondtam neki valamit, és amikor mondtam neki valamit, rádöbbentem én magam, hogy ez az, amit Isten tanított nekem így az évek során, hogy biztos, hogy bizodalmam legyen így Isten munkájában. Tehát, hogy így bizodalmam legyen Isten munkájában. És amíg nincsen bizodalmam Isten munkájában, addig a saját munkámban próbálom a bizodalmamat keresni. És addig tulajdonképpen egyedül vagyok, aki megpróbálom valahogy bebiztosítani azt a dolgot, mert csak nincs bizodalmam Isten munkájában. Amikor bizodalmam van Isten munkájában, akkor felszabadulok. Felszabadulok. Minden megváltozik. Mert tudom, hogy ő cselekszik, hogy ő megbízható, hogy ő eljön, hogy ő benne megbízhatok. Minden területen. És hát van egy kis témám, így hoztam. Nem hosszú, sem nem bonyolult, sem nem összetett. Így szeretnék egy kicsit így Isten kereséséről beszélni. Isten keresése, egy Isten kereső életről beszélni, jó? És meg fogunk nézni néhány igeverset erre vonatkozóan. És összességében a vágyam az, hogy az üzenetben, az igékben ezen kis időben, amit így együtt töltünk, Istennek a szelleme a szívünkbe vonjon minket ő hozzá. Hogy vonjon, inspiráljon, vezessen, és hogyha az alkalom végén ott vagy, és azt mondod, hogy fú, én szeretném őt keresni az életemben, én szeretnék egy Isten kereső lenni, én nagyobb vágyam van, és szeretnék lépni, akkor ez csodálatos. És hogyha gyülekezetként az, amit hallunk, az elvisz bennünket egy Isten keresésnek egy nagyobb tudatosságára, egy mélyebb szintjére, akkor ez csak csodálatos lenne. Csodálatos lenne. Úgyhogy Urunk, csak így, hogy az alkalom során, a dalokban, az igédben, a közösségben, a testvéri közösségben most is így keresni akarunk téged, veled kívánunk találkozni. Szeretnénk, ha megnyitnád a mi szívünket, megnyitnád a mi fülünket. Szeretnénk, Uram, ha a szívünkben, az életünkben kimunkálnál dolgokat. Köszönjük, hogy te hívsz minket, invitálsz bennünket, és szólíts meg bennünket, hogy találkozunk veled továbbra is Jézus nevében. Amen. Amen. Na, hát mielőtt így Isten keresése, közelebb mehetek, olyan távol vagyok. Tűnődöm, hogy így a videó szempontjából a fény az milyen, de hogy így Isten keresése, ahogy így Istent keresni az életünkben. Mielőtt egy picit erről beszélnék, csak hagyd fektessem le azt az alapot, hogy Isten keres bennünket. Isten keres téged. Isten kitartóan, elkötelezetten így keresi a szívedet, keresi a szívemet. Isten jobban keres téged, mint te valaha fogod keresni őt. Isten jobban akar téged, mint te valaha akarod, vagy fogod akarni őt. Isten keres minket, keresi a velünk való kapcsolatot, keresett bennünket, amikor elveszettek voltunk. A Biblia azt mondja a Római Levél 3. fejezetében, 11. versben, hogy alapvetően nincs senki, aki megértse Istent, és nincs, aki keresse Istent. Senki nincs, aki keresse Istent. Az ember magától nem így kell fel reggel, hogy én Istent akarom keresni. Nem így éli az életét, hogy Istent akarom keresni. De Isten keres bennünket. 1 Mózes 3-ban olvassuk rögtön a bukás után, ahogy Isten sétál hűvös alkonyatkor a kertben, és megkérdezi, hogy hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Isten misszionárius, Isten szíve tűzben ég, Isten keresi a kapcsolatot. Isten azt mondja, hogy én itt voltam, de te hol vagy? Hol vagy? Lukács 15-ben azt olvassuk, hogy a nagy keresésnek a történetét olvassuk. Így van? Az asszony, aki keresi a drakmát, a pásztor, aki keresi az elveszett juhot, és az atya, aki keresi az ő fiát. És ez arról beszél, hogy Istennek a szíve mi felénk. Ő keres bennünket egyénként, ő keres bennünket közösségként, ő keres. Énekéről van most szó így vasárnaponként, és emlékeztek talán, hogy a első fejezet első versében a mennyasszonnyal kezdi, aki azt mondja, hogy csókoljon meg engem a szájának csókjaival, azt mondja a mennyasszony. És ez előfeltételezi, hogy már keresve volt, már ki volt keresve. Már a Szent Szellem, ahogy most az Iván mondta, már a Szent Szellem munkálkodott az ő szívében, már munkálkodott. És Úgyhogy Isten keres téged, keres engem, keres bennünket, keres bennünket itt, Vajtán, ahogy itt vagyunk. Keres bennünket különböző helyzetekbe, amikbe kerül az életünk, és azt hiszik, hogy ez valami véletlen, de Isten keres bennünket. Keres bennünket ilyen félre sikerült szituációkban, amik olyan szituációk, hogy nem tudom, hogy ez most miért így történt. Nekem most nem itt kéne lennem, vagy nem ezt kéne tennem. Nem is tudom, hogy most ez hogy történt, de Isten keres. Isten keres. Isten keres. 2 Krónika 14-ben olvasunk egy királyról, és ezekben az ószövetségi történetekben így olvasunk nem sok királyról, de olvasunk néhány királyról, akik így keresték Istent. Ez a király, ez egy 2 Krónika 14-ben Ásza, és a második verstől azt olvassuk 2 Krónika 14-ben, hogy Ásza azt cselekedte, ami jó és igaz volt az Úr, az ő Istene szemében. Lerontotta az idegen istenek oltárait és a magaslatokat. A bálványokat összetörette, és az aserákat kivágatta. Megparancsolta Júdának, hogy az Urat, atyáik Istenét keressék. Hogy az Urat, atyáik Istenét keressék. Oké, jött ez a király, és csak így komoly döntéseket hozott az életében, az országban, azon a területen, ahol hatással lehetett. Komoly elhatározásokat. Összetörette a bálványokat, olyan dolgokat, amik ez az ember fordul, azért, hogy vigasz kapjon, azért, hogy békességet nyerjen, azért, hogy szeretetet kicsikarjon, azért, hogy jelentőség teljessé váljon. Ezek ilyen bálványok. Olyan dolgok, amiknél azt reméljük, hogy lecsendesül a szívünk. Olyan dolgok, amik azt reméljük, hogy szeretve leszünk, vagy jelentőség teljesek leszünk, vagy beteljesedik az életünk. Ezek különböző dolgok. És fogta, és Ásza összetörette ezeket a bálványokat. Összezúzatta ezeket. És azt mondta, hogy keressük az Urat. Keressük Istent. Ez egy izgalmas dolog. Így biztos tudjátok, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a pénzérméjén, és a $100-oson, és a pénzérméken van egy motto. Ez az Amerikai Egyesült Államok mottója. Így van? Hogy Istenben bízunk. Istenben bízunk. Ez olyan izgalmas, hogy ott van a pénzérmén egy ilyen kiáltvány, egy ilyen mottó, hogy Istenben bízunk. Istenben bízunk. Ez olyan, mint a 62. Zsoltár. Azt mondja, hogy csak te benned nyugszik meg az én lelkem, és amikor gyarapszik az én vagyonom, akkor én benned bízok. Én benned bízok. Hogy a pénz az nem az ad nyugalmat, nem az ad békességet, nem az ad jelentőséget, hanem Istenben bízok. És ez a király így döntött, hogy Istent fogjuk keresni, hogy Istenhez fogunk menni. 63. Zsoltárban Dávid egy másik király volt, és a 63. Zsoltárban egy olyan Zsoltár, amikor menekül. Sok Zsoltár olyan, amiben menekül, de ebben menekül, és azt mondják a kommentárok, hogy Absalom a saját fia ellen menekül. Hogy a saját fia, amikor Dávid már jó ideje a trónon ült, ellene jött. És Dávid azért, hogy ne legyen polgárháború ott, elmenekült Jeruzsálemből rögtön 600 emberével. Átment a Kidrón patakon, felfele ment az olajfák hegyén, és aztán onnan tovább 600 emberével a király menekül. És miközben menekül, Zsoltárokat ír. harmadik Zsoltár, negyedik Zsoltár, 62. Zsoltár, 63. Zsoltár. És azt írja a 63. Zsoltárban, így kezdi, hogy Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz a lelkem, téged csóvárog a testem, e kiaszott elepet földön, amelynek nincsen vize. Hogy mivel kezdi? Hogy Isten, add vissza nekem a trónt, Isten, add vissza nekem a hatalmat, Isten, ismét add vissza nekem az uralmat, add vissza mindazt, amit elvesztettem. Nem, hanem azt mondja, Isten, én ma reggel, jó reggel, a héber azt mondja, korán, téged kereslek téged. Hogy Isten, hogy igazából a körülményeim ellenére te vagy a legfőbb örömöm, te vagy a legnagyobb teljességem. Isten, én ma reggel téged kereslek. Hogy mondjam ezt, nincs más dolog, ami az életünket át tudná formálni, mint amikor így Isten, ahogy von bennünket, választ adunk, és a mi szívünk és a mi szemünk őrán néz, és személyes időt töltünk ővele. Személyesen őt keressük. Személyesen a szívünk mélyén hozunk olyan döntéseket, hogy Isten, én most téged akarlak keresni. Lehet, hogy nem történnek nagy dolgok. Emlékszem, 15 éves voltam. És talán akkor jöttem elsőnek Budapestre, Debrecenből, felszálltunk a vonatra, eljöttünk, és azt mondták, hogy lesz valami hétvégi program 10 évesekkel. És nem ismertem Budapestet, és eljöttem, és néhányan ismertek, talán Joe Lavoyt, az ő lakására kerültem. És a 10 évesek elmentek a Margit szigetre, és azt nem tudtam, hogy hol van a Margit sziget, fogalmam se volt, életemben nem voltam, úgyhogy találjátok ki, hogy mi történt. 15 éves voltam, és egy ilyen pesti, budai, gangos egy lakásban vesztegeltem azon a szombaton a konyhában. A konyhában. És tudod, ez jutott nekem. Tudod, ott voltam a konyhában. És volt egy Bibliám, és elővettem. És volt jegyzetfüzetem. Éppen Dániel könyvét tanulmányoztam. És fogtam, és elkezdtem tudod tanulmányozni, és fejezetről fejezetre így, miről szól ez, és hogy mi, és jártam körbe a konyhába, és csak így időt töltöttem Istennel. Időt töltöttem az ő igéjével. De csak őt kereste a szívem. Aztán persze elkezdtem prédikálni is, mert tudod, tehát elkezdtem prédikálni, tehát megvallani azokat az igazságokat, és annyira felépültem. Esküszöm, sokkal jobb volt, mint hogy kimentem volna a többiekkel a Margit szigetre. Sokkal jobb volt. Miért? Azért, mert ti is tudjátok, miért azt gondolom. Azért, mert az Istennel való időtöltésnél nincsen hatalmasabb dolog, ami átformálhatná az életünket. Hogy Isten vár bennünket, hogy ő keres bennünket, hogy amikor dolgok úgy történnek, ahogy nem szeretnénk, bosszankodhatunk, és lehetünk mérgesek, hogy most nem hiszem el, eljöttem ide, és miért kellett most itt rohadnom egy ilyen lakásban? Mindenki ott van a Margit szigeten, nem is tudom, mit csináljak, jaj, szegény én. Majd még Isten azt mondja, hello, szia, tudod, és gyere, töltsünk időt, várlak téged. És Dávid ezt tette, kora reggel, azt mondja, jó reggel, korán kereslek téged. És hagyd mondjak még valamit erről. Mikor korán keressük Istent, akkor lesz valamink, amit úgy hívnak, hogy felkészültség. felkészül a szívünk, felkészül az elménk, felkészül a belső emberünk valamire azon a napon, vagy a következő időszakban. Isten felkészít. Dávid egy felkészült ember volt, mert kereste Istent. Figyelj, amikor találkozott Góliáttal Dávid 1 Sámuel 17-ben, akkor Dávid egy felkészült ember volt, mert közösségben volt Istennel. És ránézett a Góliátra, és azt mondta, hogy egyébként megmondanátok nekem, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus? Nem ismerem őt. Ja, hogy meg kellene ijedni tőle. De miért is? Így van, honnan jött? Az elrejtettség helyéről, a bensőséges közösség helyéről éppen szemlélte a mindenható Istennek az arcát. Éppen szemlélte a 91. Zsoltár, aki a felségesnek a rejtekében, a mindenható árnyékában lakik. Éppen közösségben volt a mindenható Istennel. És látta az ő arcát, és szemlélte az ő arcát. És látta az ő hatalmát. És most látja Góliátot. És van egy másik perspektívája. Figyelj, figyelj. Mi emberek, mi, akik szolgálunk az igével, vagy vezetjük a gyülekezetet, vagy hallod Istennek az igének a tanítását, ez mindez szép, és mindez csodálatos, és mindez Isten tervében van. De akkor válik igazán teljessé, ha mindez tovább visz bennünket. És mindez egy étvágy gerjesztő arra, hogy időt töltsek, hogy közel vonódjak ahhoz az Istenhez, akiről hallok, akiről énekelünk. Hogy olyanok legyünk, mint a bérabeliek, akik, mikor hallották Pál apostolt tanítani, akkor minden nap tudakozták az írásban, hogy úgy vannak-e ezek. És amikor rátaláltak, hogy igen, ez így van, akkor azt mondják, most hiszünk, mert ez így van, mert ez így van, mert a forráshoz mentek. Dávid így a forrásnál élt. Jó reggel, kereslek téged. 34. Zsoltár 5. vers, gyertek még velem pár versbe. 34. 5. versben Dávid éppen az Adullám barlangjába van. Okay? Éppen menekül. Menekül Nóbból, a papok városából, esen keresztül, elmegy Gádba, a filiszteusok városába, ahol lelepleződik, és most menekül tovább. Értem, ennek a fickónak nincs hatalma. Ennek a fickónak nincs pénze. Ennek a fickónak nincs befolyása. Ennek a fickónak nincs semmije. De mégis az 5. versben azt mondja, hogy megkerestem az Urat. Megkerestem az Urat. És meghallgatott engem. És minden félelmemből kimentett engem. Figyelj, ez a Zsoltár egy dicsekvés Istennel. Azt mondja Dávid, figyelj, tudod, mi történt? Én megkerestem az Urat. Ott van a barlangban, de túlmegy a barlangon. Ott van az, hogy sokan az életére törnek, de túlmegy azokon a dolgokon. Túlmegy az ellenségen, és eljut az asztalhoz, ami az ellenségei előtt lett megterítve. És ott van az asztalnál, ami az ellensége előtt van, és közösségben van az Úrral, megkereste az Urat. És meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett engem. Figyelj, figyelj, nem leszek hosszú, de figyelj erre a pár dologra. Isten helyzeteket enged meg az életünkben azért, hogy megkeressük őt. Hogy megkeressük őt. Tudod, helyzeteket, szituációkat enged az életünkbe azért, hogy amiktől lehet, hogy félelmünk lenne, és félelmünk van, most megkeressük őt. Tudod, keresd meg őt. Keresd meg őt este. Keresd meg őt reggel. Keresd meg őt így a csendes idődben. Ne legyél annyira elfoglalt. Ne legyél annyira sűrű, tudod, az életedben, hogy nem keresed meg őt. Figyelj, amikor megkeressük az Urat, olyan sok dolog történik. Elmondani is nehéz. Ez olyan, mint a múltkor említettem, olyan, mint a szent sátor, ami kívül borzbőrökkel van. Valaki mondta nekem, hogy azok nem borz, hanem nyilván az a fordítás, de tengeri tehén, azt mondta valaki. Mindegy, a lényeg az, hogy csúnya. A szent sátor kívül közönséges. Semmi vonzó nincs benne, de belül telve van arannyal, telve van az illatáldozati oltárról fakadó illata, telve van szellemi csodálatos gyönyörűségekkel. Ilyen az imádság, biztos észrevetted, nem? Ilyen az imádság, hogy nem tudom, csak úgy lehet, hogy olykor nehéz imádkozni, olykor nehéz neki állni imádkozni. Csak azért, mert olyan borzbőrök, úgy néz ki, mintha borzbőrökből lenne az imádság. Aztán letérdel az ember, elcsendesedik, közel húzódik Istenhez a szívébe, megnyitja a száját, és elkezd imádkozni. És hamar egy olyan világ tárul fel előtte, amely korábban nem volt, belép az Istennek a jelenlétében. Békesség van. Szeretet van. Öröm van, csend van, minden rendben van az atyám házában, tényleg minden rendben van, egy másik perspektíva van, értelem megújulása van, máshogy kezdek látni mindent, vezetés van és inspiráció van, vezetés az életemre, látás az életemre, látás az életemre. Eddig nem is nagyon láttam semmit, csak így azokat, amik történik, de most látás kezd. És akár látás másoknak az életére, látás a szolgálatomra, valami más, mert ott ég a tűz. Van valami, megkerestem az Urat, meghallgatott engem. Minden félelmemből kimentett engem. 27. Zsoltár 8. vers. Gyertek, még nézzük meg ezt. Azt mondja Dávid ugyanígy. Azt mondja a 8. versben, szívemben hallom. Uram, hogy ezt mondod, az én arcomat keressétek. A te arcodat keresem. Ó, Uram. Mi történik? Hogy ott van Dávid az életében, és a szívében hall egy hangot, Istennek a hangját. És azt mondja, hogy gyere, gyere, keress engem, keresd az én arcomat, gyere, add nekem az egész életedet, add nekem az egész szívedet, add nekem mindenedet, add nekem a pénzedet, add nekem az idődet, add nekem a lehetőségeidet, add nekem az egész életedet. Add nekem. Mert én mindent odaadtam. És ahogy mindent odaadtam, és ahogy te mindent odaadsz, van egy közös táncunk. Gyere! Szívemben hallom, hogy azt mondod, az én arcomat keressétek. És mit mond Dávid? A te arcodat keresem, Uram. Figyeljetek, hogy mondjam még ezt. Tudjátok, az egyik nagy veszélye annak, hogy lehet, hogy nagyon jól vagyunk tanítva, vagy nagyon sokat tanultunk, vagy bibliaiskába tanultunk, és bibliaiskai diplománk az ott van a falon, vagy ha nem a falon, valahol, és tudom, hogy sokan, sokunk. De van ebben egy olyan nehézség, vagy veszély, hogy úgy érezzük, hogy mi már megérkeztünk. Mi már tudjuk. Nekünk már megvan. Ó, Istent keresni, nekem már megvan. Mit kell keresni? Ő megvan. És értem ezt az aspektust. Értem. Biblia beszél erről is, persze, hogy megvan. De van egy ilyen megérkezettségérzés. Mint hogyha Istennek nem lenne nagyobb hatalma, amit ránk akarna önteni. Mint hogyha nem lenne nagyobb tekintély, amit akarna az életünkbe adni. mint hogyha ő nem Isten lenne, aki azt mondja, hogy én kimeríthetetlen vagyok, és bármennyit kaphatsz belőlem, amennyit csak akarsz. Hogy az én jobbomon gyönyörűségek vannak örökké, hogy teljes öröm van az én házamban, hogy én bővölködök mindenben, gyere hozzám, hogy odáig növekedhetsz, egészen ameddig a csillagos ég, senki nem szabja meg számodra, gyere, gyere, keress engem, gyere, legyél közösségbe velem, gyere, gyere. Oké, és Dávid hallotta ezt, hogy szívemben hallom, hogy azt mondod, az arcomat keres, és Dávid választod, és azt mondja, Uram, igen, én ezt szeretném, hogy erről szóljon az életem, téged akarlak keresni. Hagyj legyen a munkám, hagyj legyen így a szolgálatom, hagyj legyen egy csomó dolog, díszítő eleme az életem legfőbb céljának, hogy téged ismerlek, és téged élvezlek, és hogy te élvezed a velem való kapcsolatot, hogy te vagy az én örökségem, és én a te örökséged vagyok, Uram. A te arcodat keresem, Uram, és hagyj fejezem be ezzel. Billy Graham, a 20. század, vagy lehet, hogy az elmúlt évezred legnagyobb evangelistája volt, 100 millió emberhez beszélt, élőben, plusz a többi, az összes többi, ami a rádióban, a tévében és különböző más módokon, de élőben 100 millió ember szólított meg. És nagyon érdekes, ahogy kezdődött a szolgálata Billy Grahamnek, mert az első nagy evangelizációs hadjárat közeledett, ami Los Angelesben volt. És Billy Grahamnek a szívét kétségek gyötörték. Mert járt bibliaiskolába, és ebben az időben erős volt ez a biblia kritika, ami egy liberális vonal volt, ami megkérdőjelezte a biblia szavahihetőségét. Megkérdőjelezte a bűnt, megkérdőjelezte a Bibliában a csodákat, a természet felettit. Sőt, a baráti körében is voltak sokan, és volt az egyik legjobb barátja, aki elindult ezen az úton, és megkérdőjeleztek mindent a Bibliában. És Billy Graham ott volt, és tudta, hogy közeledik ez a nagy evangelizációs hadjárat Los Angelesben, és a szívében ott vannak ezek a kétségek, hogy de ez tényleg Istennek az igéje, de tényleg megbízható, tényleg minden szava Istentől ihletett, és rá lehet állni, és az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha. És úgy érezte, hogy nem tud tovább menni, ha csak így a szívében, mélyen ott belül egy döntést nem hoz. És egyik éjszaka kereste Istent, és kiment sétálni, holdfény volt, és kiment sétálni a Bibliájával, és beszélgetett Istennel. És aztán odaért kint, ahogy sétált egy fatönkhöz, letette a Bibliáját, kinyitotta, letérdelt oda. És így a szívem mélyéből, Isten felé, Istennek csak elmondta azt, hogy Isten, én mostantól fogva, én teljes szívemmel hiszem, mert úgy döntöttem most, hogy ezt elhiszem, hogy a te igéd az teljes mértékben megbízható. És ott volt így térden Isten előtt, Istent keresve, és a szíve mélyén döntést hozva, pontot téve. Igen, vannak érvek így, vannak érvek úgy, de most pont én hiszem. És aztán felállt onnan, és ment. És aztán hamarosan, ahogy kezdődött ez a Los Angeles-i evangelizációs hadjárat igazából, egy 6000 fős ülőhelyes sátor volt kibérelve, az volt, hogy egy hónapon keresztül minden nap alkalmak vannak. és az emberek elkezdtek jönni. És annyira elkezdtek jönni, hogy ki kellett bővíteni 9000 fősre azt a sátrat, extra székeket kellett behozni, és csak az emberek jöttek, és minden nap prédikált, hétvégén kétszer prédikált, és csak tömve volt. Ekkor indult el az ő szolgálata, ekkor jelent meg az országos újságok címlapjain, hollywoodi sztárok tértek meg, tehát tényleg ekkor kezdett, és aztán eltelt egy hónap, és csak az emberek jöttek, és meghosszabbították még egy hónappal. És Billy Graham tudta, hogy az egész ott, a fatönknél, Isten előtt, Istent keresve, ott pecsételődött el. Figyeljetek, Istenről beszélünk, nem emberekről. Isten nagyságáról, Isten hatalmáról, Isten erejéről, Isten tervéről, Isten álmáról. És nem, hogy nem érkeztünk meg, még csak most kezdjük. Még csak most kezdheted, még csak most kezdhetem. Isten olyan sok mindent tartogat számunkra. Olyan sok mindent tartogat számodra. Olyan sok mindene van számodra. Azt mondja az egyik helyen, most nem tudom hol az írásban, hogy keressétek az Urat, az ő jelenlétét, és keressétek az ő hatalmát. Keressétek az ő hatalmát. Ja, és Isten szól, és tudod, olyan sokszor szól Isten, és olyan sokszor vagy nem halljuk meg, vagy meghalljuk, de tovább megyünk. Tudod, Dávid meghallotta. Figyelj, sokszor így történik velünk, sok történetem van nekem is, de Dávid azt mondta, hogy a te arcodat fogom keresni. A te arcodat keresem. Úgyhogy ja, Isten vár téged. Isten izgatott. Azt hiszem, hirtelen nem jut eszembe a szerző, akiről olvastam. Ki ez a szerző, aki pszichológiai irányzatú könyveket ír? Ki? Larry Crabb, köszönöm, Larry Crabb, igen, a mélybenéző, és tudod, ír erről, volt az, hogy nem tudott jól aludni éjszakánként. Így van, volt, hogy sokszor felébredt. Éjszaka 2-kor, éjszaka 3-kor, tudod, 1-kor, és annyira bosszankodott nagyon-nagyon sokszor. És aztán eldöntött, hogy oké, ez az idő, amikor csak így felébredek éjszaka, csak egy olyan idő lesz, amikor csak így jól jött fekszek az ágyba, így elkezdek közösségbe lenni Istennel, elkezdek imádkozni, elkezdem elmélkedni, elkezdek csak közösségbe lenni vele, és azt mondta, hogy annyira termékenyítette az életét az, ami felől annyira bosszankodott, az vált a legfőbb örömévé és erősségévé. Mert a szívében azt mondta, hogy én Istent akarom, én a te orcádat akarom keresni. Gyülekezetként úgy szintén. Legyünk egy ilyen gyülekezet, aki nem csak elmegy egy ideig, megelégszünk az, hogy éneklünk egy jót, vagy megelégszünk az, hogy eljövünk a vasárnapi Isten tiszteletre, vagy megelégszünk, hogy hát végül is dolgok egész, oké, kezdenek rendeződni. Nem, hanem keressük Istent imádságban, böjtölésben, közös imádságban, csak keressük, és Isten újabb és újabb ajtókat fog megnyitni, amikről nem is tudtunk, nem is tudtál, nem is tudtam. Újabb és újabb lehetőségeket fog adni, és újabb és újabb kijelentéseket, megértéseket, és az ő gazdagságát, amiről fogalmunk se volt, mert ő Isten, és ő ilyen. Amen, amen, amen. Úgyhogy köszönjük neked, Istenünk, hogy köszönjük azt, hogy te keresel bennünket. kikutatsz minket, te kopogtatsz az ajtón, ilyet olvasunk. Jézus, ahol azt mondod egy gyülekezetnek, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek.